Először hajószakács szeretett volna lenni, és utána mégis zoológusi tanulmányokra adta a fejét, tehát a világ utazói attitűd adott volt, azt hiszem. Mi inspirálta a pályaválasztásban?
Ez így igaz, hogy a szüleimnek a rábeszélése volt a hajószakácsi karrier, amit elkezdtem, hogy egy vendéglátóipari szakközépiskolát, és ott mindenképpen engem az motivált, hogy az utazásra való hajlam, és hogy minél többet utazni, meg a világot lejárni. Inkább ez volt a motiváció, azt hiszem, mint az, hogy szakácsként helyezkedjek el. A szakközépiskola végén már inkább úgy éreztem, hogy talán ez nem az én pályám lesz, és akkor keresgéltem, hogy merre lehetne tovább tanulni, és találtam meg így az állatorvostudományi karnak a zoológia szakát, ami egy rettentően egzotikusnak hangzó szak volt számomra. És akkor már úgy éreztem, hogy inkább engem a természet szeretete vezérel, szeretném jobban megismerni, megtanulni. Ugye utána egyből pótoltam a felvételről a felkészülés során. Nagyon-nagyon tetszett, és szerencsére fel is vettek, és így kezdődött el a zoológiai pályafutásom.
És érdekesnek találom, hogyha valaki mondjuk szakácsnak áll, utána pedig zoológus vagy genetikus is lesz belőle félig meddig. Tehát, hogy azért nem lebecsülve a szakácsmesterséget egyáltalán, de hát mégiscsak azért más szellemi kapacitásokat igényel talán, vagy másfélét legalábbis mondjuk ezt. Most napjainkban hogyan tudja ezt a kalandvágyát, vagy világjárói küldetését összeegyeztetni ezzel a tudós genetikusi léttel? Tehát hogyan dolgozik, hogyan tanul mellette, hogyan alakult ki ez a rendszer?
Ezt elég nehéz összeegyeztetni, szerintem bármelyik karrier mellett, ugye ez az utazás, meg az állandóan jövésmenés, ez nem egy egyszerű. Mondjuk annyiban szerencsém van, hogy mint zoológusként, ugye nekünk elég nagy része a munkánknak a terepen zajlik. Tehát ki kell menni a terepre, mindenféle mintákat gyűjteni, vagy állatokat, növényeket megfigyelni, és utána pedig esetleg egy tanulmányt írni róla, vagy ha genetikusként ugye akkor vissza a laboratóriumban mintákat elemezni, tehát azért elég nagy jövésmenés van itt a terep és a szakintézmény vagy egyetem között. Én nekem általában a fele egy évnek telik el terepen, és mintákat gyűjtök, és egy másik fele pedig az intézményben cikkeket írni, genetikai laborban dolgozni, stb. Pont az volt a nagyon érdekesekben a szakmában, hogy én nem azért szeretek utazni, mert hogy mondjuk pihenni szeretnék, vagy a vakáció miatt, hanem valami küldetés tudata legyen annak, hogy én ott vagyok, tehát nem csak egy ilyen rekreációs utazás. Az elején nagyon furcsa volt, ugye egy ilyen turizmus, vagy vendéglátóipari szakmáról áttérni egy teljesen tudományos vonalra. Nagyon nagy felkészültséget igényelt a biológiai, kémiai tudományok, ami annyira nem volt nekem megalapozva a korábbi tanulmányaimban. Viszont sikerült átlépni ezt, és nagyon is tett, hogy az egyetem alatt rengeteg olyan új dolgot tanultam, amiről csak korábban felületes elképzeléseim voltak. Azért megmaradt a szakácsság, a turizmus iránti kedvem is, mert azért, hogyha mondjuk terepen vagyunk egy ilyen expedíciós során, mint ahol most is voltunk Peruban, ugye azért ott nagy részben a kutatók saját maguknak főznek a táborban, és azért ott mindig szeretek kísérletezgetni az ételekkel, amit meg tudunk csinálni egy a terepen. A főzés azt továbbra is szeretem, csak ez nem úgy, mint mondjuk egy karrier választás.
A főzés mellett a másik nagy szerelem az a papagájok világa. Miért éppen ezekkel az állatokkal kezdett foglalkozni?
Nekünk zoológián ez egy 5 éves képzés, és ugye a képzés felettáján elkezd specializálódni. Témát is kell választanunk, szakdolgozatot választanunk, és akkor mindenki elkezd gondolkodni már, hogy az elmúlt évek során, hogy mi az a terület, ami legjobban érdekli. Egy ornitológus szerettem volna lenni, és azon belül pedig a papagájok, az egyrészt, hogy annak köszönhetően, mert nekem is gyerekkoromban volt egy hullámos papagájom, mint házi kedvenc, és ugye ez ugye nagy hatással van a gyerekeknek a lelki világára még akkor, úgyhogy ez egy nagy benyomás volt nekem, mert utána olvastam, hogy hol élnek ezek a madarak, mit tesznek, merre járnak, mik a természetes körülmények során, mivel foglalkoznak. Szerettem volna többet megtudni, és nem csak egy-egy fajról, hanem az egész madárcsoportról, a papagájokról. Volt egy olyan nagy szerencsém, hogy a szakdolgozati választás során kapcsolatba kerültem dr. Romhányi Attilával, aki Magyarországon népszerű a papagájos könyveiről, ő írta az első papagájokról szóló tudományos könyveket magyar nyelven. Volt olyan szerencsém, hogy én személyesen kapcsolatba tudtam vele kerülni a Természettudományi Múzeumon keresztül, és egy nagyon jó kapcsolat, egy baráti kapcsolat alakult ki az évek során. Attila annyira át tudja adni az ő lelkesedését és a szeretetét ez iránt, a madarak iránt, és nem csak ezt, hanem, mint ahogy kiderült, ő is egy nagy világutazó, és szerelmes az utazásnak, és mindenhova elment, bejárt azokat a kontinenseket, ahol a papagájuk megtalálhatóak. Ezt a diáival és a képeivel és a történeteivel teljesen át tudta adni, tehát ez volt szerintem egy nagyon meghatározó hatás számomra, hogy aztán én is elkezdtem ezen a pályán saját magamnak az utat törni.
Olyannyira törte az utat, hogy meg sem állt Dél-Amerikáig, azon belül is Dél-Kelet-Peru nemzeti parkjában, az Amazonas őserdő vidékén dolgozott többször is. Ennek a területnek talán a legizgalmasabb pontja a Candamo medence. Itt végzik most is a kutatásait egyrészt, és egy természeti filmet is forgattak itt nemrégiben, tehát hogyha bemutatná ennek a medencének az élővilágát és a sajátosságait.
Én 2008-ban kerültem legelőször a Tambopata kutatóállomásba, akkor mint önkéntes mentem oda, mert volt egy nagyon hosszú idő óta zajló arapapagáj kutató projekt, amiben szerettem volna bekapcsolódni és megismerkedni az ottani élővilágba. Így jutottam el oda Tambopatára. Bedolgoztam magam, projektvezető is lettem, majd elnöröltöttem, hogy én ebből szeretnék egy tudományos fokozatot is, és akkor elkezdtem az én saját doktori kutatásomat ugyanazon a területen, Tambopatán csinálni, és ennek egy része volt ez a Candamo medence, ami a Tambopata felső folyásánál egy másik folyó, a Candamo folyónak a medencéje tulajdonképpen. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a Kárpát-medence, ugye itt Magyarországon, a Dunát kell helyettesíteni a Candamo folyóval, és a Kárpátokat pedig az Andoknak az előlábaival, 1000 méter magas hegységlánc, ami ugye az Andoknak a lábainál terül el, és ez tulajdonképpen egy ugyanolyan medence, mint a Kárpát-medence, csak sokkal kisebb, egy olyan 20-30 kilométer átmérőjű. És én azért választottam részben ezt a Candamo medencét is, része volt az én doktori kutatásomnak, mert egy teljesen sajátos élővilággal rendelkezik. Pont amiatt, hogy ennyire elszigetelt, valószínűleg elszigetelt populációk is élnek ott. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a legközelebbi lakott település, úgy, mint Európában, hogy azért itt már nem nagyon találunk nem túl zavart erdőségeket, de ott Dél-Kelet-Peruban hatalmas, nagy, több ezer hektáros területen vannak az esőerdők és a nemzeti parkok. A legközelebbi város az Puerto Maldonado, ahova repülőn vagy autópályán lehet eljutni Cuscóból, és onnan a Tambopata folyón felfelé hajózva a kutatóállomásig legalább 7-8 órát kell hajón tölteni, ugye jutunk csak a kutatóállomásig. És a Candamo folyó pedig a kutatóállomástól még egy olyan másfél-két napra van a folyó felső folyásán, tehát ez aztán tényleg rettentő távol esik mindenféle emberi lakott településtől. Hogyha utána mennénk még felfelé, az már vagy a 2-3 ezer méter magas Andok egységei szigetelik el a másik oldaltól, tehát a Csendes óceántól ezt a régiót, tehát ez az Amazonasnak a gyűjtő medencéje, és annak egy pici kis elszigetelt kis medencéje. Pont emiatt a sajátosságai miatt érdekes ugye számunkra, mint zoológusoknak, hogy milyen állatokat, növényeket találunk ott.
Ami mégiscsak a legérdekesebb ebben a helyben, ahogy a leírásokat olvastam, nem csak az, hogy milyen állatok és növények élnek itt, hanem hogy ember ezen a földön, ebben a medencében soha nem élt. Ennek milyen hatásai vannak a környezetre?
Na, a legjobb tudomásunk szerint még őslakosok sem éltek abban a medencében. Nehéz oda bejutni, meg kijutni, ugye csak egy folyón lehet oda eljutni, és soha nem láttunk semmiféle emberi nyomokat, vagy arra utaló tényezőket, és semmilyen történelmi feljegyzés sem készült semmiféle indián csoportról, akik ott laktak volna. Ennek a hatása ugye pont amiatt, hogy az állatok ott azon a területen még sosem láttak embert, tehát nem szelidek, de nincsen az a félelem megbennük ezekben az állatokban, mint olyan területeken, ahol már évek óta, vagy évtizedek, századok óta együtt kell élniük az emberekkel. A legtöbb helyi indián törzs a saját lét fenntartása érdekében halászik, vadászik, ezekben az erdőkben a saját ételüket megfogják, vagy pedig levadászák a majmokat, vagy pekarikat, és akkor ezek az állatok ugye már ismerik az embert, tehát van egy olyan félszük, hogyha van egy zavarás, vagy mozgás, akkor onnan futni kell, mert akkor lehet, hogy engem lelőnek. Viszont ebben a völgyben, ugye mivel ezek az állatok nem ismerik az emberi behatást még, mert nem találkoztak vele, tényleg nagyon fantasztikus találkozások történnek, hogy teljesen közel megyünk el állatok mellett, és nem riadnak el tőlünk.
Milyen veszélyeket hordoz ez a vidék, hiszen ön a papagájok után eredt ide, akik ugye viszonylag békés jószágok, de gondolom
Igen.
vannak itt óriás kígyók, talán krokodilok, nem tudom a krokodilok mennyire élnek itt, de jaguárral szemtől szembe is találkoztak.
Igen, így igaz. Tehát hogy a nagy ragadozók közül a jaguár az, ami a dél-amerikai erdőknek a királya, úgy mint az oroszlán Afrikában. Az egyik éjszaka a táborunknál egy jaguár meglátogatott minket a táborba, és pont az történt, amit elmondtam, hogy nem az, hogy elfutott volna rögtön, hogy meglátta a fejlámpáink fényét, hanem csak ott ült és nézett minket, de semmilyen agresszív viselkedés nem mutatott, tehát nem úgy kezelt minket, mint ugye egy prédaállat, hanem szerintem valószínűleg csak egy kíváncsiság, még sosem láthatott embert valószínűleg, és ez volt az első találkozása velünk. Pontosan ugyanígy a többi állat is, hogy nem az a legjellemzőbb, hogy egyből menekülnek. Láttunk fekete kajmánt, ugye említette a kajmánokat, és azok is vannak, de úgy gondolnám, hogy nem ezek a nagy állatok, amikről ugye mi úgy gondolunk, hogy nagyon-nagyon veszélyesek az erdőben, és hogy ezek megtámadhatják az embert, hogy valószínűleg nem is ez a legveszélyesebb ezen területen, hanem inkább a betegségek, meg a kígyók, ugye, amit szintén említett. Talán a kígyók mérge, ott is van egy pár nagyon mérges kígyó, ennek a vérge halálos tambopatán is, viszont annyira talán nem sok a mérges állat, mint mondjuk Ausztráliában, tehát nagyon sok mérges faj nincsen. És megemlíteném még a betegségeket, hogy ezeket a trópusi betegségeket, amikről szintén félni kell egy-egy ilyen út során, a dengiláz, malária, sárgaláz, a leishmaniáz is, ami csak itt, vagy főleg Dél-Amerikában, az egyes helyeken, gócokban megtalálható betegség. Inkább ezek azok, amik veszélyesebbé teszik egy-egy ilyen kutatóutunkat.
Az ember elkap ilyesmit ezen az elhagyatott helyen, ahol két napi hajózásra van a legközelebbi kutatóállomás is. Mit évő lesz, ha esetleg megbetegszik, rosszul lesz, bármi bajba keveredik? Voltak-e már ilyen kalandjai?
Én is voltam már ott beteg, mondjuk szerencsére a legtöbb ilyen betegség nem igényel azonnali orvosi ellátást, tehát mondjuk ezek általában lázzal járó betegségek, vagy a leishmaniázis, ami pedig több hónapos kezelést igényel ahhoz, hogy meggyógyuljon az ember belőle. Tehát ezt az ember ugye felismeri, akkor elmegy a legközelebbi kórházba, ott kezelteti magát, vagy én például Limában gyógyultam ki ebből a leishmaniázis nevű betegségből. Hát ami veszélyesebb, az a kígyomarás. A kígyomarás ellen viszont mindig van nálunk kígyó méreg elleni ellenanyag. Ezt ugye a faj meghatározása után, tehát ugye 4-5 faj van, az igazán mérgesek és veszélyesek, ezeket fel tudjuk ismerni, és akkor az ellenanyagot beadva utána egy evakuáció után a legközelebbi kórházba juthatható a beteg. Ilyenre sajnos már volt példa, szerencsére nem velem esett meg, de két kollégát is már martak meg mérges kígyók ott a kutatóállomás környéken, de mindkét esetben szerencsére túlélték ezt, és semmiféle hosszantartó károsodást nem szenvedtek. Eljutattuk rögtön őket egy hajóval a legközelebbi kórházba az ellenanyag beadása után.
Milyen érzés egy ilyen földön járni, ami tudja az ember, hogy ez tényleg talán az utolsó érintetlen része a földgolyónak? Vannak-e ilyen nagy érzései, amikor ellátogat a medencébe, vagy szikáran csak a tudomány vezérli?
Hát nem, azért néha nekünk is a fülünkben fejzelik a Jurassic Parknak ez a betétdal, amikor bejutunk egy-egy ilyen helyre. De egyébként a viccet félretéve, nekem már egy kicsit ugye megszokott, mert már több éve dolgozok ezen a területen, már egy kicsit én is hozzászoktam, és inkább úgy kezelem, mint mondjuk valaki más az irodáját, ugye, ahova rendszeresen bejár dolgozni. Sajnos kicsit ilyenné válik a kutatónak, hogyha nagyon sokat van egy területen, viszont pont ugye most a kollégák meg természetfilmesek is elkísértek a legutóbbi útra, és az ő szemükben azért láttam azt a meglepetést, ami az én szememben is ott volt, amikor legelőször jártam ezeken a területeken, és való igaz, ilyenkor az ember úgy érzi, hogy rettentő messze van, és de ugye elfeledkezik ezekről a veszélyekről, a küldetésről, és csak belegondol, hogy szinte mint egy másik bolygón járna az ember. Nincsen mobiltelefon hálózat, tehát nem csüngenek a telefonok, nem lát semmiféle emberi beavatkozásnak a nyomait, utakat, tehát abszolút semmi, csak a folyó, ugye, és a hajónk, amivel megyünk felfelé a folyón. És mondjuk leginkább éjszaka van még az, amikor az ember ezt úgy érzi, hogyha kiülöd a folyópart és felnéz az éjszakai jégre, az is ugye csodálatosan látszik a tejút, mert ugye nincsen fényszennyezése, semmi városi zaj vagy hang, csak az erdőnek a megbabonázó éneke, ami egész elég hangos mondjuk, de teljesen más, mint mondjuk egy városi zajnak a jelenléte.
Igen, ahogy ezeket most meséli, akkor teljesen a Kígyó ölelése című film képei jutottak eszembe, hiszen ugye a Saul fiával ez a film is versengett most az Oscarért, és éppen, hát ha nem is egészen itt, de az Őserdőben játszódó filmről van szó, és önök is egy filmforgatásért látogattak el újra erre a területre, illetve ön a tudományos munkáját is itt végzi, hiszen a biodiverzitás, a fajgazdagságnak a fenntartása, az az egyes fajok megvédése által, az élőhelyek megvédése által jöhet létre. Ki gondolná, hogy az arab papagájok például megválogatják, hogy mekkora méretű és milyen fekvésű oduba költsenek, és ön éppen ezeket a kérdéseket is vizsgálja. Miért fontos, hogy mű odukat helyezzenek el, és egy ilyen kísérletet, egy ilyen programot végezzenek ezen a területen?
Igen, ezen a Tambopatak utóállomáson már évek óta folynak vizsgálatok, hogy mesterséges fészekodukkal helyettesítsük a természetes faodvakat, ahol ezek a nagytestű arapapagájok fészkelnek. Azt tudni kell, hogy a legtöbb papagájfaj egyébként odulakó, tehát nem készít magának fészket, de ezeket az odukat nem maguknak válják ki, hanem már létező odvakat használnak, illetve esetleg tágítanak, de nekik tényleg szükséges az, hogy legyen ott egy hatalmas nagyméretű fa, ugye ezek a óriás fák az esőerdőben, abban legyen egy odu, ami megfelelő tulajdonságokkal tudja szolgáltatni annak az arapárnak a költő fészket. Az nagyon fontos tudni, hogy azon a területen, ahol mi dolgozunk, ez egy elég nagy természetvédelmi terület, és tulajdonképpen itt az arák nem is szorulnának rá arra, hogy mesterséges fészekodukat rakjunk ki nekik, viszont ez a kutatás már évek óta zajlik, és a célja az, hogy megtudja, hogy más helyeken, ugye, ahol mondjuk Közép-Amerikában vagy Brazíliában, ahol az emberi erdőirtás, az utaknak az építése, stb. Egyre több élőhelyet kivág a természetes erdőből, és egyre kevesebb fát hagynak az aráknak, hogy azokon a helyeken hogy tudnánk segíteni a populáció fennmaradását. Na, ugye ez a legfontosabb, egyik kulcs tényező az ökológiájukban, hogy legyen egy olyan fészkelő hely, ahol szaporodni tudnak. Mert hogyha nem tudnak szaporodni, akkor bármennyire is jó az ökoszisztéma azon a környéken, nem fog tudni életben maradni ez a populáció. Ez a kutatás ugye azért fontos, mert azt akartuk megtudni, hogy milyenek azok a fészekoduk, mesterséges oduk, tehát PVC-ből, műanyagból vagy fából készült költőládák, amiket előnyben részesítenek ezek az arapapagájok, és ugyanezt a módszert más területeken is fel tudják használni, ahol nagyobb szükségük van a védelemre, illetve ahol már nincs annyi természetes fészekodú, mint mondjuk Tambopatában. Lehet úgy is elgondolni, hogy ez egy ilyen laboratórium az erdőben.
Az odú készítés, illetve annak vizsgálata, hogy az arab papagájok kedvelik-e vagy sem az ember által készített odút, az még talán egy egyszerű feladatnak tűnik ahhoz képest, amit tudományosan kitűzött maga elé, a konzerváló biológia tudományát alkalmazza, és genetikai vizsgálatokat végez az Amazonas papagájain. Ennek egész pontosan mi a célja ennek a kutatásnak?
Igen, ez tulajdonképpen egy még eléggé új tudományág, és két különböző tudományágnak a kapcsolódás. Az egyik ugye az konzervációbiológia, amit említett, a fajfenntartás, fajmegőrzésnek a tudománya. Pontosan, mint az előbb is elmondtam, hogy minél több faj tudjunk megőrizni ezekben az erdőben az utókor számára, az egész biodiverzitás számára nagyon fontos, az emberiség számára is, ugye rettentő fontos, hogy minél több faj megmaradjon. És a másik része pedig a genetikai módszerek, ami rettentő sokat fejlődött az elmúlt pár évben is, a genetikai tudományok. Ez a két tudomány találkozásánál, amit én kutatok, illetve az a doktori disszertációmnak is egy része volt itt Tambopatán, hogy hogyan tudunk genetikai eszközöket felhasználni ezeknek, illetve más fajoknak a konzervációja és a megvédése érdekében. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindenféle genetikai eszközzel, tehát például genetikai markereket használva DNS-t kivonni a papagájnak a tollából, és mindenféle elhulajtott, tehát mondjuk tojáshéjból, vagy tollból, vagy esetleg egy csepp férből, a fiókából tudunk DNS-t kivonni, de akkor már hozzájutunk az egész genetikai információjához annak a fajnak, sőt, ugye annak az egyednek is. A legújabb genetikai módszerek segítségével meg tudjuk különböztetni egyed szinten, hogy az a papagáj egyed, amit ott vizsgáltunk abban a völgyben, az mennyire rokon a környező odukban fészkelő papagájok. tól. Illetve ugye nagyobb körben pedig azt is meg tudjuk állapítani, hogy bizonyos populációk, illetve csoportok, ezekből a papagájoktól, mondjuk különböző agyagfalakat látogatnak, vagy máshol élnek itt a Tamupata folyó különböző részein, azok mennyire rokonak, illetve mennyire keverednek egymással, és hogy mekkora a biodiverzitása ennek az helynek.
Tehát, hogyha ezt feltérképezi, és tudni fogják az emberek, hogy hol, mennyi, milyen arab papagáj él, akkor talán nagyobb eséllyel is hatékonyabban tudják védeni őket, vagy fenntartani a megfelelő számokat. Gondolom ez lehet a végső cél.
Így igaz, pontosan. Tehát az fontos tudni, hogy genetikailag ez a populáció mennyire egészséges, mert az egy dolog, hogy mi csak látjuk, hogy ott elrepülni a madarakat, amik szépnek látszanak, meg egészségesnek, de nem tudjuk, hogy például genetikailag ez mennyire beszűkült, vagy például pont Kandámóban, hogy ez mennyire elszigetelt a többi környező populációtól.
Kik voltak a társai most Kandámóban a film forgatásán, ezen az expedíción? Mennyire von be a kutatási munkákba segítségül, illetve most a filmforgatáson is a helyi lakosokat, az indiánokat?
Itt most a legutóbbi utunk során Kandámóba elkísért egy kollégám az egyetemről, ahol én végeztem a doktorimat, az Australian National University-ről, szintén egy papagájkutató professzor, akik újak voltak, hogy a természetfilm.hu tudományos filmműhelyből jöttek a kollégáim, akik főleg a filmes részért voltak felelősség, dokumentálták ezt az egész kutatást, mert ugye eddig én, mint kutató voltam, de nem voltak velem filmesek, és ez most fontos volt abból a szempontból, hogy ebből egy dokumentumfilm is készüljön. Mindig bevonunk helyi segítőket is, helyi munkaerőt. A hajónak a kapitánya, kis csónakkal voltunk, ő egy helyi indián törzsből való ember volt, aki már évek óta az asszisztensem kint Tamupatán, és ez nagyon fontos, hogy helyi emberekkel is dolgozzunk, mert ugye bármennyire is ezek a legmodernebb technológiákkal dolgozunk, és ugye GPS-szel, műholdas telefonnal vagyunk ellátva, de azért a helyieknek a tudása az rettentő fontos, az, hogy megtaláljuk például, hogy hol fészkelnek ezek a madarak, ők ismerik a legjobban, hogy egy állat például mennyire, mikor veszélyes, hol a legjobb tábort várni, ugye, és hát teljesen ismerik a folyóknak a mindenféle szakaszát, úgyhogy rettentő fontos, hogy velük is menjünk, mint segítők, úgyhogy két ilyen segítőnk is volt az út során. De ahogy említette, igen, ebből az a tervünk, hogy egy dokumentum film készül, hogy már ez tulajdonképpen egy pár éve terve van véve, már egy félórás anyagot leadtunk a Spektrum televíziónak, ami tavaly októberben került adásban. Ez általánosan bemutatja a Tamupata folyót, és egy kicsit az én munkásságomat is, és a mostani expedíciót pedig belevéve szeretnénk csinálni egy egyórás dokumentumfilmet, ami kicsit jobban belevezeti az embereket a kutatásnak a rejtelmeibe, ugyanakkor a nehézségeibe, hogy az ilyen területen azért mennyire megterhelő és nehéz, de mennyire csodálatos ugyanakkor ott dolgozni.
David Attenborough-t megszégyenítő módon, önök is 30-50 méter magas fákra mennek fel kötelek segítségével, igen, hogy meg tudják figyelni ezeket az arab papagájokat, hiszen ők ott laknak az odukban. Hogyan tudták felvenni, tehát a magyar filmesek hogyan készültek ezekre a kihívásokra?
Még egy pár évvel ezelőtt, amikor szintén egy kollégám, Garai Cintia, szintén természetfilmes jött el velem ugyanaz a Tambopatára is, amivel az első film készült, ott konkrétan neki is fel kellett mászni ezen a kötél pályán a fára, ugye, hogy 15-30 méter magasra, és egy másod kötélen keresztül vett engem, ahogy én is ott lóg a fészek mellett is dolgozok. A mostani út során egy kicsit a technika már azóta többet fejlődött, mondjuk én ugyanúgy alpin technikával kellett, hogy feljussak a 20-30 méter magas fészekodúval Kandámóba, viszont a mostani expedícióra már egy drón is elkísért minket, ami nagyszerű minőségbe tudja rögzíteni a tájat és az anyagot. Egy kollégánk, aki nagyon jó drónpilóta volt, szintén eljött velünk, és ő egy drónnal követett végig a famászás során. Egyébként ezt még azért is említem, mert ez a kutatás szempontjából is fontos dolognak ígérkezhet, hogy ugye drónok és tudjuk az erdőt úgymond monitorozni, hogy mindenféle más állatokat keresni, vagy illetve fészkeket, amikhez eddig nem tudtunk volna hozzájutni, vagy nem tudtuk volna látni a folyópartról. Egy drónt el tudunk küldeni pár kilométeres körzetbe, hogy meglássa, hogy merre lehetnek esetleg még potenciális fészekodók, merre vannak arab papagájok, és ez még pluszban a kutatás segítségére is válhat.
Mikorra készülhet el ez a hosszabb verziója a filmnek?
Én úgy tudom, hogy a filmnek a hosszabb verziója április-május környékén lesz meg, de nem merek azért még konkrét dátumot mondani, mert ezt a kollégák tudják inkább a természetfilm.hu-nál, de azt tudom, hogy már most elkezdték lementeni az anyagokat és dolgozni az anyagon, úgyhogy szerintem egy 2-3 hónapot mondanék.